Shalom, Erev Tov mindenkinek. Szép estét kívánok. Parshas Beshalach. Először is szeretném, hogy ez a közös tanulásunk legyen. Fies léme az érdeme gyógyulásra. Shlomo Noach ben Feigebruche, Kain, egy önkedves barátom, aki nagyon sokat segített és segít nekem. És már jó pár hete kórházban van. Rökkéből adja, hogy legyen neki gyógyulás. Parshas Beshalach, muszáj megemlíteni, először át fogunk menni az egész heti szakasz, hogy mi ez a heti szakasz, de először egy nagyon fontos, két óriási dolog van ebben a heti szakaszban, amit muszáj ki megemlíteni, ami ki ri az egész heti szakaszból. Ugye egyik a Shabbat, úgy is hívjuk, Shabbat Shire, ezen a héten, ez a Parshas Beshalach, ez a hét, amikor a sástenger ketté válik, és a zsidók átvonulnak rajta, és a másik pedig a Parshas Hamon, a mannának a része, ami szintén ebben a heti szakaszban van. Ez két olyan dolog, ami teljesen kiemelkedik, és biztos, hogy erről kell majd beszélnünk. Igazából a heti szakasznak a témája, ugye a kivonulás, a zsidók kijönnek Egyiptomból, elindulnak az örökkévaló, mondja nekik, hogy egy idő után mondja nekik, hogy forduljatok vissza, visszafordulnak és megállnak. Az egyiptomiak ebből azt gondolják, hogy a fáraó adott velük kísérőket. Ezek visszamennek, és mondják fáraónak, hogy visszafordultak. Fáraó azt gondolja, hogy ezért, mert eltévedtek, és elkezdik üldözni őket. A zsidók elérítenek a tenger sástenger a partjára, amikor látják, hogy egyiptomiak üldözik őket, előttük a tenger, akkor szokták mondani, hogy nincs más hátra, mint előre. Az örökkévaló mondja, hogy a zsidók kezdenek, akarnak imádkozni. Az örökkévaló mondja, ma is rabbinak mondja a zsidóknak, hogy ne kiabáljanak, induljanak el. Elindulnak, tenger ketté válik, a zsidók átvonulnak rajta. Igazából az átvonulnak rajta, ez egy picit ilyen trükkös dolog, mert nem átvonulnak rajta, nem átmentek a tengeren. A tengeren bementek, és ugyanazon az oldalon kimentek. Az egyiptomiak bemennek a tengerbe, és rázáródik a tenger, és itt pusztulnak le az egyiptomiak. Itt volt igazából, itt fejeződik be gyakorlatilag az egyiptomiak való kivonulás. Ez óriási nagy csoda, a tengerre való átkelés után, Moisé Rabbeinu vezetésével a zsidók mondják a sírát, sír az ének, dal, az a örökkévalónak a dicsérete. Azt tudni kell, hogy ha megnézitek a magyarázatokat, mindig amikor ilyen síre van, ez két helyen van a Tórában, síre van egyszer itt, és van egyszer a Parshas Hazinu, a könyv végén, az ötödik könyv végén. Megnézitek, erre mindig rengeteg magyarázat van, mert ezek a sírák, amikor ilyen vannak a Tórában, azok mindig nagyon nehezek. Ezek mindig van benne az adott helyzetre, és van benne egy utalás a jövőre. Ez mindig profécia is. Ugye ezért megnézitek a magyarázatokat, ilyen rengeteg magyarázat van erre. Ugye mondanak a férfiak, mondanak síret Moisé Rabbeinu vezetésével, és Miriam vezetésével mondanak a nők sírát. Tovább mennek, elfogy a vízük, akkor ugye kezdnek a balhék. Itt látjuk, hogy a zsidó nép az nem egy egyszerű nép, ugye kezdnek balhézni Moisé Rabbeinuval, miért nincs víz, akkor Moisé Rabbeinu kezd könyörögni az örökkévalónak, az örökkévaló mutat neki egy növényt, amit ha beletesznek, találtak vizet, de a víz az keserű volt, találtak egy növényt, amit ha beletesznek a vízbe, akkor az megédesíti a vizet, akkor azt isszák, utána elfogy a kenyér, kezdenek balhézni, az miért nincs kenyerünk, akkor az örökkévaló adja nekik a mannát, meg meglátjuk, mi volt ez a manna, utána megint balhéznak, most megint nincs, megint elfogyott a víz, akkor ma is van hogy vizet fakaszt a sziklába, úgy ez a híres dolog, amikor ráüt a sziklára, de itt az volt, itt rá kellett ütnie. Majd lesz még egy ilyen, amikor ott egy tévedés van, azt majd az idejével meséljük, ha beszélünk róla, vizet fakaszt a sziklából, és utána a heti szakasz lezárása az a Parshas Amalék, az a háború Amalékkal. Ez röviden a heti szakasznak, ezek a heti szakasznak a témái. Igazából először nézzük a tengeren való átkelést. Egy nagyon érdekes. A múlt heti szakaszban, az előtte levőben, vagy a két előző heti szakaszban volt a 10 csapás, és ezen a héten van a tengeren való átkelés. Nézzük, hogy ez mind a kettő ilyen természetfeletti csoda, de mégis egy óriási nagy különbség van. Nézzétek meg a különbséget. Ugye a 10 csapásnál az egyiptomiaknak megváltozik a természet, csapás lesz, a zsidók élnek nyugodtan. Ebben a heti szakaszban nagyon érdekes, a zsidóknak változtatja meg az örökkévaló a természetet, a zsidóknak változik meg úgy a természet, hogy a tenger helyett szárazon mennek át, és az egyiptomiaknak, mikor bekerülnek a tengerbe, visszaváltozik a természetté, és ott pusztulnak el. Tehát nézd, pontosan fordítva van a két dolog, ugye a tengeren való átkelés, illetve a tíz csapás. Azt tudták mondani, úgy áll, hogy két dolgot szoktak hasonlítani, két dolgot hasonlítunk a tengeren való átkeléshez. Ugye, hogy kúse parnuszusszal, nehéz a megélhetés, nehéz a parnuszai az embernek, mint a tengeren való átkelés. És a másik szólták, mond másikat, azt mondja, úgy áll, hogy nehéz kúse zivug megtalálni az embernek az élete párját, a házastársát, mint a tengeren való átkelés. Akkor nagyon sok magyarázat van erre, miért pont így. Ugye érdekes, hogy először is azt tudni kell, hogy a zsidók nem úgy vonultak át a tengeren, hogy mint egy ilyen sugárút nyílt nekik a tenger, ugye azt még egyszer, hogy nem átmentek a tengeren, hanem bementek, és ugyanazon az oldalon kijöttek. De nem egybe mentek át, mint egy körút, mint az Erzsébet körút, hogy bemennek, és egy nagy kis körút, vagy nagy körút, hanem minden törzs külön ösvényen ment át. Külön ösvényen ment át. Látták egymást? A tenger megállt, mint ilyen üvegfalak lettek volna, és minden törzs átvonult, és látták egymást a falon keresztül, a törzsek, de minden törzs külön ment át. De nagyon érdekes, most elképzelünk egy ilyen félkört, ahogy átvonulnak a zsidók, igen, és minden törzs külön-külön, akkor a törzs, ami belül ment, az megy egy kis körbe. A törzs, ami kívül ment, az ment egy nagy körbe. A végén mindenki ugyanodaért, csak az egyik kevesebbet ment, a másik többet ment. Ezt mondják a bölcsek, hogy ugyanilyen az embernek, hogy valaki dolgozik a parnuszáért. Látjuk, valaki dolgozik 20 órát, és éppen, hogy megél, és valaki 1-2 óra alatt megkeresi a kenyerét. Van, aki azért, hogy megéljen, megy egy picik félkört, másik azért, hogy megéljen, megy egy nagy félkört. Tehát ez is egy utalás arra, és ugyanez megtalálna a házastársat. Van, aki évekig keresi, mire megtalálja, örökkévaló segítségével, ha megtalálta. Van egy másik ember, aki keresi a házastársát, és megtalálja, vagy és megint csak nem találja meg. Egyik ember éveken át keresi, másik rögtön megtalálja. Ebben lehet látni, hogy, és ezt igazából a mammánál lehet majd nagyon látni, amit az örökkévaló akar nekünk tanítani. Az embernek mindig meg kell tenni, természetes. Mi élünk a cselekvés világában, nekünk kell tennünk. Minden dolgért kell tenni. Nem ülhetek itt és várom, hogy megnyíljon a plafon, és beesik nekem a megélhetés. Kell nekem tennem ezért. Ez mint Héber úgy hívnak, hogy istad lut, az igyekezet. Mindenkinek kell tenni igyekezetet. De tudni kell a másik oldalról, hogy nem az igyekezettől van, hanem az örökkévaló áldásától. Nekem meg kell tennem a magamét, és kell kérnem az örökkévalót, hogy legyen ezen áldás, és az örökkévaló adjon nekem erre áldást, és adja meg a megélhetésemet, adja meg a házastársamat. De a másik oldalról nem fontos egyensúlyba lenni, tudni, nem megbolondulni az istádba, az igyekezetbe, és még egy áldal ember rohan és igyekezni, hanem látni, ugye a mannánál is, ugye van egy nagyon, úgy áll, a Shulchan Aruch azt mondja, hogy helyes mondani minden nap a Parshas HaMont, vannak másnap Parshas HaIro, Parshas HaCsive, a Tórának elmondani azt a részét, ahol a megtérésről beszél, a Tórának elmondani azt a részét, ahol az örökkévalónak a félelméről beszél, és kérni ezt, hogy legyen nekem megtérés, vissza tudjak térni igaz szívvel az örökkévalóhoz, legyen nekem az igazi félelem az örökkévalótól, az igaz félelem az örökkévalótól, nem a büntetéstől, és ne anyagi dolgoktól féljek, hanem tényleg az örökkévalónak a nagyságától. De, és elmondani minden nap a Parshas HaMont, a mannának a részét, mert ez egy olyan dolog, hogy ez ennek az érdemében az ember kap parnuszát. De nem csak elmondani, ez mint egy ima, hogy elmondom, blablabla, átszaladok rajta, nem. Itt áll benne, mi áll itt, ugye az, hogy az örökkévaló hogy adta, és ott áll benne a Parshas HaMont, ha elolvassatok magyarul, vagy aki a mi nyelven tudja. Ott áll, hogy egy volt, aki sokat beletett a vödrébe, egy, aki keveset, mindenkinek ugyanúgy bementek, lemérték a sátorba, mindenkinek ugyanannyi volt. Tehát egy, aki sokat tett, egy, aki keveset tett. Ez a lényeg a Parshas HaMont. Tudni kell, hogy nem egyik ember kevesebbet tesz, másik ember többet tesz, az örökkévalónak az áldása adja, és csak attól függ, nem attól, hogy az ember mennyit igyekszik. És ez nagyon fontos a Parshas HaMont, hogy az embernek tudnia kell, ez a lényeg a Parshas HaMont, hogy nem az igyekezetem tesz. Amikor valaki bedobott két lottószelvényt, és azért kihúzták az egyiket, és mondta, hogy vaj, milyen az, hogy kettőt tettem, hogy azért kihúzták az egyiket. buduskám. Azt az egyet, hogyha egyet töltöttél volna ki, akkor azt húzták volna ki. Nem azért húzták ki, mert kettőt vál, kettőt vettél. Nem azért húzták ki a lotoszelvényedet. Nagyon sok ilyen igyekezett lesz, azt mondják, azt hiszem, hogy a Hofetzheim mondta, hogy valaki állandóan csak rohan, ugye gyorsan imádkozik, valahogy már rohanni kell, igyekezni kell, pár módszer dolgozni minden, természetesen még egyszer fontos dolgozni is kell tenni érte. A Hofetzheim azt mondta, hogy tudni azt, hogy valaki állandóan csak a istadlut, egyen csak igyekszik, szóval, mikor valakinek van egy nagyon finom hordó bora, és teleteszi csapokkal, hogy mennyit többet tudjon belőle inni, az nem a csapok miatt iszik, hanem azért, mert van a hordó bora. Akkor az is, hogy megvan az örökkéval áldása, akkor kell tenni egy csapot, természetes csap nélkül nem tudod meginni a bort. Ez az igyekezet. De tudni kell, hogy a hordó bor az van az örökkévalótól. Tehát kérni az örökkévalót, hogy az örökkévaló segítsen, hogy legyen a hordó borunk. Kell tenni csapot még egyszer, mert különben nem tudnánk meginni. Igen, ez a lényege. A lényeg az, hogy tudni az embernek, ez az igyekezet, ez az, hogy embernek meg kell tenni az igyekezetét. És nagyon fontos a hit, hinni benne, hogy az örökkévaló fogja áldani, amit teszek. Hinni abban, hogy az örökkévaló áldás lesz rajta. Ugye a mannánál nagyon érdekes dolog volt. Úgy áll a mannánál, hogy a manna az egy égi táplálék volt. És mindenkinek olyan mennél jobban hit benne, hogy nagyon érdekes, egy nap, minden nap, egy napra elég manna esett. És nem lehetett eltenni. Ha eltették, akkor megférgesedett, megrohadt. Pénteken nem. Sábeszra volt, pénteken esett dupla. Ezért van az, hogy sábeszra veszünk mindig két kalácsot. Minden étkezésnek kell lenni két kalácsnak, le kell lenni takarva, ugyanúgy, hogy manna, ugye fölül volt harmad, alul volt harmad, közötte volt a manna. Ugye ugyanúgy nekünk is van abrosz, két kalács péntek este, péntek sábesz délbe, ugyanúgy, sábesz sideszte szintén, és betakarva. Miért? Mert ez mutatta azt, hogy a manna is mint egy dobozba volt. Az örökkévaló szépen becsomagolva adta a zsidóknak a kaját. Nagyon fontos mindig, minden dolog, amit teszünk, micvákra legyen szép. Az örökkévaló is akarta, hogy minden legyen olyan szép. A szentély is bezaszassé, majd el fogunk jutni a sátorhoz. Az örökkévaló ügyelt arra, hogy minden dolog szép legyen. Ez nagyon fontos, hogy minden dolog szép, amit teszünk, minden dolgunk, cselekedet is, szellemi dolgok is legyenek szépek, a viselkedésünk is legyen szép. Minden dolog, nem fontos, ember legyen mindig tiszta, szintén. Minden dolog legyen tiszta, tisztaságban, szépségben. Azt mondják, hogy manna is be volt csomagolva, pénteken esett dupla, és pénteken volt a csoda, hogy nem rohadt meg. Sőt, sábeszkor nem esett a manna. Ez is fontos. De a mannánál nagyon fontos volt, minden ember, aki amennyire hit benne, annál közelebb esett a manna. Akik 100%-ig hittek benne, és teljesen, azoknak csak reggel kinyitották az ajtót, és mint a home delivery. Ott volt letéve a kis doboz, ott volt a manna benne. Igen? Aki itt is nem is, annak kellett kicsit menni. Aki azt mondta, hogy jó, de biztos nem lesz, ma már biztos nem lesz, annak el kellett sétálni egészen a sarokra a közérbe. Aki még kevésbé itt, annak ki kellett menni egészen a Tesco-ig, ott a M3-as kezdeténél odaesett a manna. Igen? Mindenkinek amennyire a tábor szélére, amennyire messze volt, amennyire kevésbé hit benne, annál messzebbre esett a manna. Nagyon fontos tudni, hogy igenis, attól függött a mannának a közelsége, ki menne jobban hit benne. Ugyanis nekünk ma, az embernek nagyon kell folyamatosan fontos hinni ebbe is, tudni, hogy ez mindenkinek így van, igen? Az ember gondolja, hogy hát hol vagyok én ettől, én nem vagyok ilyen szinten. Akkor nagyon fontos, mi jegyünk el, nézzétek meg, hogy a manna az volt a tóraadás előtt. Tehát még nem volt az embereknek a tóra, és már előtte az örökkévaló adott mannát azért, mert az örökkévaló szeret bennünket. Így ad az örökkévaló megélhetés mindenkinek. A fontos csak az, hogy hinni benne, hinni, bízni az örökkévalóban, és kérni az örökkévalót. Az örökkévalónak van, és akar adni. Ez nagyon-nagyon fontos. Ugye ez volt a manna. És még egy nagyon fontos dolog, hogy az örökkévaló mondta, hogy sábeszkor nem lesz, pénteken lesz. Sábesz, és nagyon fontos, kérdezik a bölcsek, hogy létezik azt, hogy sábesz az áldás, akkor hogy például sábeszkor kellett volna, hogy dupla legyen. Nem. Az egész manna volt a sábesz érdemében. Azért, mert tartották a sábeszt, annak az érdemében volt nekik a manna. A sábeszt azt az örökkévaló adta már a túladás előtt. Ez is nagyon fontos ezt is megjegyezni. És ezért a sábesznek az érdemében. És ezért az örökkévaló nagyon a legfontosabb nekünk, ugye, az a világ megújulásának a jele. És annak, hogy az ember elfogadja azt, hogy 6 napon át teremtett az örökkévaló, és a 7-en megpihent, ez a sábesz, ez a szombat tartása, ez fejezi ki nekünk. Ugye biztos ismerjétek el, ezt szokták mondani, hogy nem a zsidók tartották meg a szombatot, hanem a Sabbath tartotta meg a zsidó népet. Borzasztó fontos, nem fontos, a Sabbath, és a Sabbath érdemében volt a manna. Tartani Sabbath, a Sabbath az a Parnosze forrás, olyan nagyon szép történet. Másik a Hofetzheim adott egy nagyon szép hasonlatot erre, történetet, hogy az ő idejében a Hofetzheim volt a 900-as évek elején, első negyedében élt Oroszországban, Fehér Oroszországban, és az ő idejében voltak már sok sajnos zsidók, akiknek kezdtek gyáraik lenni ilyesmik, hogy már kicsit, mikor az elején a Sabbath bejött, kicsit lecsíptek belőle, a végéből kicsit később kezdték bevenni a Sabbath, kicsit korábban kezdték kiengedni a Sabbath-t, minden is. A Hofetzheim egyszer mondta egy embernek, ment figyelmeztetni ezt az embert, hogy figyelj, ez Sabbath, ez a tudod a dolog, mire hasonlít? Azt elmondom neked, mire hasonlít. Azt mondja, volt egyszer egy parasztember, és el akart adni krumplit. Volt neki egy szekér, tele zsák krumplikkal. És házalt, ki akarja megvenni. És volt egy ember, azt mondja, figyelj, megveszem tőled az egész szekérnyi krumplit. Hány zsák van rajta? Mondja, parasztember, nem tudom. Na, akkor gyere, hát akkor számoljuk meg. Hát azt mondja, nem, te be fogsz engem csapni. Én fogom hordani, de be fogsz engem csapni. Gondolta, hogy csinálják, mit csináljuk? Végén eldöntették, tudod, hogy lesz? Oké, megbeszéljük. Tudod, hogy lesz? Azt mondja, mindig, amikor én átviszek egy zsák krumplit, ide leteszünk egy fém tárkát, és te beledobsz egy kupelykást. És minden alkalom, amikor átnék a zsákkal, te dobsz egy kupelykát. És én fogom hallani, hogy csöng a kupelyka, akkor fogom tudni, hogy betetted. És a végén megszámoljuk a kupelykákat, és minden kupelykáért adsz nekem egy rubelt. Jó, szuper. Gazda is beleegyezett, és parasztember elkezdte behordani zsákba a krumplit a gazdának a házába. És hordja is mindig, minden alkalommal tényleg hallott, hogy a gazda tling-ting-ting, csöngettek a kupelykák, hogy dobálta bele ebbe a fém tálkába. Hogy hordja a parasztember, hordja be a zsákokat, elkezdi gondolkozni, hogy hű, apám, már csomó kupelyka van ebbe a tálba. Mi lenne, hogy amikor itt átmegyek, és a gazda nem néz, akkor szépen egy hüppá, capcará, kicsórikálok belőle egy kicsit. És tényleg mit a következő zsákot? Látta, hogy a tulajdonos nem néz, szépen belemarkott, és bedugta a zsebébe a kupelykákat. Megint ment, megint, egy időm megint mondta, megint látta, hogy a gazda nem néz, megint belemarkott, megint zsebre vágott egy pár kupelykát. Megint, párszor megnézte, kész, végén elfogytak a zsákok, na, azt mondja, most gyere, csináljunk számolást, jó? Vették a fémtálat, kezdik nézni, 1, 2, 3, 4, megszámoltak, összesen volt ott valami 10-15 kupelyka, kapott 15 rubelt, fölül a szekére, elindulnak, és akkor azt is olyan, kicsit furcsa volt a parasztembernek, aztán úgy tűnt nekem, hogy ezen a szekén tele vagyunk zsákrumplival, érdekes, a végén csak 15 rubelt kaptam, de a másik zsebben viszont tele van a kupelykákkal, amiket elloptam. Mondta a Hofetzheim, ugye nevetünk ezen a sztorin, igaz? Azt mondja, ugyanez a Sabbath. Aztán mondta ennek az embernek, te azt gondolod, hogy reggel, hogy amikor péntek este levágsz egy kicsit a Sabbathből, később engeded be a Sabbath-t, és szombat este korábban engeded ki a Sabbath-t, azt hiszem, hogy az a fél óra, egy óra, azokat így ellopod a Sabbath-ből. Szóval tudd meg, te sok esetben magadtól lopsz. Olyan vagy, mint a parasztember, aki lopta a kupelykákat. Szóval az egész áldás, az egész hitre való áldás, azt a Sabbath adja. Levágod a Sabbath-t, levágsz a Sabbath-ből, levágsz az áldásból. Akkor az áldásodat vágod el. Igen? És a végén észreveszed, hogy nincs áldás, amit tesz rajta, nincs, akkor honnan gondolod a Parnószet? Természetes, elmondom a Parnószet szamont, igen, de úgy is kell viselkedni. És tudni kell, hogy az áldásnak a forrása az a Sabbath, az örökkévaló, a Sabbath-t adja azért, hogy legyen. Mondják, úgy áll, hogy igazából az örökkévaló teremti minden héten újra ezt a világot 6 napra. Annyi ereje van a világon, hogy 6 napot fennálljon. Jön a Sabbath, az mint a benzinkút. Onnan kapja az erőt a világ a következő 6 napra. Amíg emberek és zsidók tartanak Sabbath-t, addig van a világnak ereje, addig működik tovább a világ. Akkor azt mondják, hogy mint az autóval. Megyünk az autópályán, és csak látom, hogy már fogy a benzin, bevegyünk benzin, gázolaj, bevegyünk a benzinkút, azt feltöltjük, menjünk tovább. Jön az a Sabbath. Fogy az ereje, eljut péntek, ott befejeződik a világnak az ereje. Jön a Sabbath-olunk, és utána van a következő 6 nap megint. Tehát ez nagyon fontos, hogy a mannánál is az ők mondja, hogy a Sabbath-ot tartja a Sabbath-t, és mondom azt, bocsánat, megcsöngettük, és mondja az örökkévaló, mondja, igen, hogy ha tartotok Sabbath-t, igen, és ha nem, akkor az fog, hol éle, az akkor nincs, honnan jön az áldás. Ez nagyon fontos, a szombatnak a tartása. Nagyon érdekes, a mannánál úgy áll, az örökkévaló mondja, hogy mondnak a zsidóknak, hogy mamtir, hullatok neki. Magyarul szépen fogják, hogy hullatok, de a mamtir, az nagyon érdekes, héberül az, mint a motor, mint az eső. amikor valaki kimegy, és nagyon esik az eső, akkor egyszer csak mondja, hogy le tudja venni az esőt, kevesebben, vagy fordítva megy, csak csöpög, földje van, aztán kéne több eső, akkor föl tudja erősíteni, mi gombbal fölkapcsolom, lekapcsolom? Nem. Szóval tud meg egy olyan zaparnusze. Az zaparnusze azt az örökkivaló adja, ugyanint a hullatja az esőt, az örökkivaló adja a zaparnuszet. Vagy az örökkivaló hullatja az esőt, és ebben nem tudunk hozzátenni, csak imával. Imával tudunk kérni esőt. Ha óriási eső van, akkor tudunk imádkozni az örökkivaló, hogy az eső nehogy ártson. Ugyanez a zaparnusze. Ugyanúgy tudjuk kérni az örökkivaló zaparnuszet. Még visszamegyünk erre. Kell tennünk, természetes. Mi olyan szinten vagyunk, hogy kell tennünk. De tudni kell, hogy ez igazán, igazán, amit tesz, az örökkévalónak az áldása. Nagyon rengeteg dolog, igazából minden egyes mondatra ebbe a pársába, minden egyes mondaton meg lehet állni. Úgy kezdődik, érdekes, hogy a pársa kezdődik, úgy van, hogy is volt, hogy küldte fáró, elküldte fáró a népet. Rengeteg bölcsek kérdezik, miért így, hát miért nem úgy, hogy kivezette az örökkivaló zsidókat? Miért így beszél a heti szakasz? Miért így beszél a heti szakasz, hogy az örökkivaló, miért úgy, hogy a fáró elküldte a népet? Miért nem úgy, hogy az örökkivaló kivezette? Azt mondják, hogy igazából fáró azt gondolt, hogy ő küldte el, ezért üldözi őket. Az örökkivaló így tervezte ezt meg, a zsidóknak Egyiptomban nem volt. Az örökkévalónak az ígérete volt, amit megígért Ábrahámnak, és a zsidóknak az a pici dolog, ami volt kezükbe, érdemek, hogy az örökkévaló kivezesse őket. De igazából ez egy ajándék volt az égből. Az egyiptomi kivonulás az volt az örökkévalónak az ajándéka. Most, hogy kivonultak és eljutottak azt a tengerhez, azért, mert fáró azt gondolta, hogy ő küldte el őket, tudja üldözni, vissza tudja hozni őket, ezért fáró üldözi őket. Akkor elnek a tengerre, a zsidóknak egy dolog volt, és nézzétek meg, hogy ez milyen óriási nagy dolog, ez az emine, a hit az örökkévalóba. Igen? Hogy odaadják a tengerre, és mondta, a zsidók akartak volna imádkozni, ma is rabbinó, és mondja az örökkévaló, Maticakilaj, mit kiabálsz rám? Induljanak el! Mert csak mi a kérdés? Mit lehet megcsinálni? Szórezba van, hátul az egyiptomiak, előttem a tenger, mi van más nekem csinálni, mint imádkozni? Nem, itt nem az volt a feladat, az volt a feladat, hogy tenni. Induljanak neki a tengernek. Igen? Ha elindulnak a tengernek, a tenger idézőjelbe úgy kell mondani, hogy a tenger nem akart ketté válni. Mert a tenger nem akart ketté válni, mert a tenger azt mondta, miért váljak én ketté? Hát mi különbség a kettő között? Ezek is bálványimádók, ezek is. A zsidók Egyiptomban nagyon lementek. Azt beszéltük, hogy majdnem elérték a legalsó szintet, ha még egy órát maradtak volna, akkor nem tudtak volna kivonulni. Azért is váltja ki őket az örökkivaló gyorsan. De ott egy tenger, ez elérte, a tenger nem akart ketté válni. Akkor az örökkivaló azt mondta, hogy mondd meg, induljanak el. Ha elindulnak a zsidók, a tengerek idézőjelben nem volt más lehetősége, mint ketté válni. Miért? Mert látta az örökkivaló, sokszor van a küdés, ezt Lévi, a Bébi így szokva, Berdicsev, beszél olyan sokat. Sokszor van, az ember az eminevala, a hittel, avval, hogy hiszi, hogy az örökkivaló meg fogja segíteni, idézőjelben mondva, az örökkivalónak muszáj segítenie. Az embernek olyan erős hite van, akkor muszáj, hogy segítsen, úgyhogy muszáj, hogy segítsen rajtuk. Amikor a zsidók nekiindultak a tengernek, úgy áll, hogy jaj, gimánnan nofes, már a víz a lelkemig ér, áll, hogy már majdnem a szájukig ért a víz, akkor azok azt mondták, ennyire hisznek bennem, hogy te csodát fogok csinálni, akkor muszáj ketté váltanom a tengert, muszáj a tengert kiszállítanom, azon a helyről mennek, muszáj kiszállítanom a tengert. Nagyon érdekes, kétféleképpen áll a Tórában, ugye, hogy az örökkévaló átvezette a zsidókat száraz lábon a tengeren, és mentek a tengerbe szárazon. Ezt lehet úgy is érteni, ezt már beszéltünk erről, hogy sokszor lehet úgy érteni, hogy a normál értelem az, hogy a tengert kiszállította az örökkévaló. Mentek a zsidók a tengerbe, ott száraz volt. A többi része megmaradt a tenger, de ahol mentek, ott száraz volt. De lehet úgy is érteni, hogy az örökkévaló azt mondja, hogy az is egy csoda volt, azt tette az örökkévaló, de a másik oldalon azt mondja, mennek a tengerbe átmentek szárazon. Az ember megy a szárazon. Igazából, amikor megyünk a szárazföldön, akkor is a tengerbe megyünk. Akkor is, amikor az ember szárazon megy, az örökkévaló nincs különbség a csodák között. Nincs különbség az, hogy most a száraz, hogy a tengerbe megyek, és átmegyek szárazföldön, vagy nincs az, hogy megyek a szárazföldön, az is ugyanaz az örökkévalónak, ugyanaz, mintha mennék a tengerbe. teljesen mindegy. Igen, az, hogy az örök kivaló vigyáz ránk, ugyanúgy vigyáz ránk, amikor a tengeren megyünk át szárazon, de ugyanúgy vigyáz ránk az örök kivaló, hogy a szárazon át tudjunk menni, és a száraz ne legyen nekünk tenger. Úgy áll, hogy megnéztek a síret a tórába, hogy van leírva, nagyon érdekesen van leírva, ez egyetlen ilyen hely a tórába. Úgy áll, hogy mint egy téglafal, ahol építve van. Egy normál téglafalat építenek, hogy raknak egy tégla, még egy tégla, de a következő sorban úgy kell lenni, hogy itt a két tégla között itt kell lenni, tehát nem lehet ugyanígy így sorba rakni a téglafalat, mert akkor ledől. Hanem úgy rakják, hogy tégla-tégla, utána a következő sorban egy fél tégla, és középen egy tégla. Tehát akkor itt is van tégla, középen van tégla, utána megint így, tehát az egész téglák azok így változnak. Megnéztek a tórába, hogy van leírva. A sirá, az ugyanígy van leírva. Mit jelent az? Hogy írás, köz, írás. Következő sorban, ahol írás volt, ott nincs írás, de ahol előbb volt írás, ahol nem volt írás, ott írás van, utána megint köz. Tehát így van leírva. Megnéztek, nézzétek meg, hogy egy képet a tóra tekercsről, akkor így van leírva. És miért? Mert az örökkévaló tulajdonképpen mit tett? Az örökkévaló a tóra által, és az örökkévaló a szavai által lett teremtve a világ, és a szavaival tartja a világot. Akkor igazából az a hely, ahol nem lett tenger, gyakorlatilag a tengert mi tartja fent? Azt mondja, kvázi, ahogy el tudjuk képzelni egyszerűen fejünkkel, az örökkévaló állandóan mondaná a tengernek, hogy tenger. Tenger, 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 és ez a mondás tartja azt a részt, hogy az legyen tenger. Másik oldalról, ahol nincs tenger, ott az örökkévaló mondja, hogy száraz legyen. Tehát az, hogy a tenger most egyszer csak azon a részen, ahol a zsidók átmentek, ott az ők elvette a mondását. Elvetett, nem volt a mondás, nem volt az a mondás, hogy tenger, azért ott száraz lett. Akkor azért a túra ezt így jelzi, hogy ahol nem volt mondás, tehát ahol üres, ott mentek át a zsidók. Azért ösvényekben mentek át a tengeren. És vissza, ugyanígy az emberek az egész parmuszeja, az egész, vagy az, hogy kinek mennyit kell tenni, mennyi igyekezetet kell tenni, az azt a kérdés, hogy az örökkévaló mennyit mondja ezt, hogy mennyi igyekezetet tegyen hozzá az ember a megélhetéséhez. A heti szakasz végén van ugye az Amalék. Amalék az a zsidó népnek az örök ellensége. Tudni kell, hogy Amalék akkor jelenik meg, amikor a zsidó nép megérdemli, most idézőjelben mondva, megérdemli, hogy megjelenjen. Itt is, ha megnézitek az Amalék előtti résznél, ugye az van, hogy megint elfogy a víz, ez a sziklán, amikor most abban a szívvizet fokozott a sziklából, és azt mondják a zsidó, hogy köztük van az örökkévaló, vagy nincs. Akkor mondja, mert lássuk, ez egy nagyon szép hasonlatot. Azt mondja, micsoda? Ez kezdik, hogy köztünk van az örökkévaló, vagy nincs. Ez mondjuk, hogy egy ember viszi a fiát a vállán. Igen? És először megy a fiával, és akkor jön egy kutya meg akarja halapni, akkor az ember maga elé engedi. Akkor egyszerűen csak jönnek rablók, akkor az ember maga mellé veszi. Végül már nincs hova tennie, mert mindenhol a fenyegetés van, akkor fölemeli a fiát, és viszi. És a fia megkérdezi, hogy itt van az apám, miért nem véd meg az apám? Mondja, micsoda, itt viszlek a karomon, és azt kérdezed, hogy itt vagyok-e, vagy nem vagyok itt? Azt mondja, akkor az örökkévaló is, az örökkévaló adta a zsidót a mannát, átvezettük ezt a tengeren. És utána a zsidó kezdik kérdezni, na, vajon az örökkévaló velünk van, vagy nincs velünk? Szóval az örökkévaló, igen, akkor átokozom a Amalékot. Akkor nézzétek meg, hogy mi van akkor, hogyha egy pillanatra azt gondoljátok, hogy az örökkévaló nincs velünk. Minden embernek mindig kell tudnia, hogy az örökkévaló mindig vele van, az örökkévaló mindig itt van vele, és ez a, nem csak hogy erőd, de ez a tudás, ez a hit, ez hozza magára a segítséget. Ez az Amaléknak a része, ezt egyébként olvassuk, mivel Hamán, ő maga volt Amalék leszármazottja, ezért ez a rész, az egyik lejnolás, ugye lejnolunk reggel, és lejnolunk délután, Purimkor, és azért, még pár se Zohar-kor, Purim előtti nap délután lejnolunk, és Purim reggel lejnolunk, ez az egyik lejnolásnak ez a rész, a másik lejnolás az szintén Amalékról, de ez egy másik rész a tórából, erről szól, úgyhogy ez a rész, amit azért olvasunk Purimkor, mert ez a túrai rész kapcsolódik össze Amalékkal, és ez van a Parse Zuhair, tehát amikor a Shabbos, amikor olvasunk a Purim előtti rész, Purim előtti Shabbos-kor, amit túrai kötelesség meghallgatni, ez a rész az egyik rész, amit olvasunk, hogy ami megemlíti Amalékot. Miért? Még egyszer azért, mert Hamán Amaléknak volt a leszármazotta. És egy picit muszáj beszélnünk, hogy ez a közös tanulásunk, ez a heti szakaszról van, de mégis muszáj beszélnünk a mai napról. Mai nap este, holnap van Tu Bisvát, a fák új éve, ami egy óriási-óriási nagy nap. Ez egy híres szokás, Magyarországon is az volt a szokás, hogy ezt szoktak enni 15 féle gyümölcsöt, 15 féle fagyümölcsöt, minden fajtánál el szokták mondani az egyiket a 15 sírha málajzból, a Dávid királynak a zsoltárai közül, a 120 és 135-ös zsoltár között 15 zsoltár van, mint sírha málajz, és minden fajtánál szoktak mondani egy-egy sírha málajzt, és szoktak, ha lehet, választani egy új fajta gyümölcsöt, amit nem ettek még idén, a friss termésből, és mondani rá serhelyónit, olyan gyümölcs, amit nem ettünk még. Ez egy óriási nagy nap, ez a Misna beszél róla, hogy ez az egyik új év, az négy új év van az évben, ez az egyik új év az évből. A bölcsek beszélnek róla, a Kabbala nagyon sokat beszél róla, egy nagyon mély, hogy a Tóra azt mondja, hogy az ember olyan, mint a mező fája. Akkor igazából azt mondja, hogy kérdezik a bölcsek, hogy miért úgy áll, hogy Rashi Shunelő Iliu Nice, a fák új éve, úgy kérdezik, hogy nem, hogy a fa új éve. Miért a fák? Mert az emberekre megy. Igazából ez új év az embereknek. Akkor Maharani Prág van egy gyönyörű szép hasonlatot, hogy egy emberről, Maharani Prág azt mondja, hogy egy ember az egy fordított fa. Mit jelent az, hogy fordított fa? Azt mondja, úgy, hogy a fának a gyökerei len vannak a földbe, és ha elvágod a gyökerektől, akkor meghal, elpusztul, egy embernek a gyökerei fenn vannak. Fenn vannak az égben, az örökkévalónál. És az ember elvágja ezeket a gyökereket, akkor nincs tovább. És ez nagyon fontos, ez kapcsolódik, ugyanis vissza, mindennel összefügg. Hogy ezeket a gyökereinket erősíteni, ezt a kapcsolatot erősíteni az örökkévalóval, és az áldásoknak ez a forrása. A Bobovi Rebbe, aki a második világháborúban elpusztult, ő mondta egy nagyon szépet, ő mondta, hogy mi ez, hogy tudjátok, miért mondják azt, hogy az ember olyan, mint a mező fája. Azért, mert a fának az ága is, amíg fiatal, addig lehet hajtani. Lehet idehajtani, odahajtani. Akkor megöregszik, akkor már törik. Egyik haszidja kérdezte Rebbe, és meddig számít fiatalnak egy ember? Azt mondja, hogy még tudja hajtani magát, még tud változni. Tehát rajtunk függ. Lehet valaki ilyen fehéres szakállal, és lehet még fiatal, és azt mondja, hogy ember már fiatalon öreg, mert azt gondolja, hogy tud megváltozni. Kell változni. Ez az embernek a óriási nagy képesség, hogy tudunk csúvát csinálni. Mindig visszatérünk erre, és tudjunk mindig visszatérni, de nem ezt csak mondani, hanem tényleg tevésben is visszatérni, közeledni az örökkivalóhoz. Nagyon érdekes, a Talmudban van egy vita, hogy mikor teremtett az örökkivaló az embert, mikor teremtett az örökkivaló a világot. Van, aki azt mondja, hogy a Sone van Alef Tishri, és van, aki azt mondja, hogy Alef Nisan. És akkor ugye az az emberteremtése, akkor az ember teremtette a hatodik nap, akkor a világ teremtődött hat nappal előbb. Az azt jelenti, hogy vagy Elu 25-én, aki azt mondja, hogy Tisribe, vagy pedig azt, hogyha azt mondjuk, hogy Nisan Alefba teremtette az ember, akkor hat nap előtt a világ, az azt jelenti, hogy Adar 25-én. De nagyon érdekes, hogy úgy áll, hogy 40 nappal, mielőtt megteremtődik a magzat, az örökkévalónak már kialakítja azt az embert. Nagyon érdekes, ha megnézitek ezt a 40 napot, ez a 40 nap, ezt ha megnézitek, ha azt mondjuk, hogy Tisribe teremtette, akkor ez 15-e ávban, az egy óriási nagy ünnep, ha pedig azt mondjuk, hogy így, mint Nisztán, akkor ez pontosan a holnapi nap, illetve ma este 15-e Adárban. Tehát már ez egy előkészület a Pészákra, előkészület Hajdes Nisszánra, és előkészület Hajdes Nisszán pedig volt igazából az egész Nisszán, a Pészák kivonulás, az egyiptomból való kivonulás, az előkészítés, előkészület a tóraadásra. Tehát igazából itt már elkezdünk készülni elkezdünk készülni, 2 hónap, mához 2 hónapra Pészach van. Az egyik egy óriási nagy ünnep, amire jól föl kell készülni. Nem csak úgy kell fölkészülni, hogy a házat kitisztítani, az embernek belül is ki kell tisztítania magát, a szívét is ki kell tisztítania, hogy alkalmasak legyünk erre a gyönyörű szép nagy ünnepre, Pészachra, és ez is most kezdődik. Szoktak ilyenkor ünnepi étkezést tartani holnap, és enni 15 fajta gyümölcsöt, 15 fajta fagyümölcsöt, aki amennyit tud, amennyi a lehetősége van. Még egy pár dolgot, talán a heti szakaszból, vagy nagyon szép, ugye úgy van, hogy a nők is mondtak sírát. A nők mondtak sírát Miriam Mózesnek a nővére volt, proféta nő volt, és ők, a zsidók mondtak, a nők is mondtak sírát. Ugye Miriam vett egy dobot, és elkezdték mondani a sírát ők is. Ezek a bölcsek, azt így magyarázók, miért pont dobot vett Miriam? Miért valami más eszközt? Miért pont dobot? Azt mondja, hogy a dob is hogy szól, ha üti, akkor ad ki hangot. Azt mondja, ilyenek kell lenni egy zsidó embernek is. A zsidó embernek is, jöttem tömentsen meg, az egy óriási nagy próba egy zsidó embernek, hogy amikor azt gondolja, hogy ütik őt, akkor is énekelni az örökkévalónak. Akkor is dicsérni az örökkévalót és énekelni. Ez egy nagy-nagy vizsga egy embernek, hogy akkor is, amikor ütik, vagy egyszer egy zsidó ember jött egy ott a Rebehez. És mondta, Rebe, ugyan, hogy szolgáljátok az örökkévalót vidámmal. Azt mondja, Rebe, én nem tudok vidám lenni. Annyit szúrásztom van, én nem bírok vidám lenni. Akkor Rebe mondta, tudod mit, elmondom neked egy történetet. Szóval mi van akkor, hogyha mész az utcán, és jön egy ember, és puff, lekever neked egy nagy pofon. Puff, egy tacsli. Fáj neked, igaz? Igen. De mondja, mi van akkor, hogyha utána kivesz a pénztárcáját, és kivesz belőle 50.000 forintot. Akkor is fáj, de mégis kapta egy 50-est. Igen, 50 rugót. Mi van akkor, ha nem 50.000-et vesz ki, mondjuk 100.000-et. Még fáj, de van nem annyira. És akkor ebben ment föl, és mi van akkor, hogy egy milliót ad? Hát egy millió, akkor ebben már nem is gondolsz rá. Lehet, hogy te azt mondod, hogy nem is volt olyan vészes. Mi van, 5 milliót ad egy pofonért? Hát ne viccelj már. Hát lehet, mert kész tőle még egyet. Nem tudom, akarom még egy pofont adni? Igen? És pláne, hogyha még többet, akkor könyörögni fogsz a pofonokért. Tudd meg, minden próba, amit az ember kap, minden próba, amit kapsz az örökkévalótól, azért kapsz rengeteg, nem is tudjuk elképzelni milliót. Azt mondja, akkor így ez jelent az, hogy szolgálni az örökkévalót. Ezt jelent azt, hogy szolgálni az örökkévalót, és lenni az örökkévalónak mindig a hídben, mindig az emlén, és tudni azt, hogy az örökkévaló megpróbál minket, azért, hogy az örökkévaló tudjon adni jutalmat. És természetes, most látjuk itt, ugye ez volt ez a heti szakasz, amikor áll, hogy még a 10 parancsolat előtt az egyik parancsolat, amit megparancsol az örökkévaló, ez a Sabesz. Ezt tudni, hogy a Sabesz az a legfontosabb, még egyszer a Sabesz az áldás forrása. Egy nagyon szép történet, igaz történet. Van New Yorkban, több zsidó negyed van, és vannak nem a szegény negyed, mindegy, név nélkül, és vallásos rész, és ott volt, van egy rabbi, aki ő maga mesélte, hogy neki van két híve, akik ékszer bizniszben vannak, és egymás mellett van ékszerüzletük. És egyik Sabesz közben megcsönt az egyiknél a telefon, nem természetesen nem vették föl, de ugye a telefon a üzenetrögzítő volt, de hallott az ember, hogy mondja, hogy itt a Police Department, a rendőrség beszél, a New York-i rendőrség, és lenni szíves jön az üzletihez, mert feltörték az üzletét, letörtek az üzletbe. Sabesz volt, az embernek volt egy kis aggodalma, de mondta, hogy menni arról szó sincs, ma Sabesz van. De azt mondták mind a ketten, neki embernek telefonáltak, neked mondták, hogy nem szabad oda menni, és azt mondta, hogy kell lenni vidámnak. Vidáman szolgál az örökkévalót. Ez mindenki ebben megpróbált lenni, de hát nehezen ment, mert azért kicsit volt egy kicsit baderolta őket, hogy mi van az üzlettel. Kész, kiment a Sabesz, autóba ültek mind a ketten, és mentek az üzletükhöz. Ott volt a rendőrautó, és látták, hogy tényleg az üzlet tárva nyitva, és bementek, látták, hogy a páncélteremhez, a páncél szekrénye nem volt nyitva. És mondták a rendőröknek ott, akik voltak, hogy arra ugyan, Sábez volt, nem tudjuk fölvenni a telefont, nem tudunk idejönni. A rendőrök nem is értették, hogy mi, nem értik, miről beszél. De mondják, mi a ketten, hogy hát, mondja, hogy hát tegnap este, nem késő este kaptuk a hívást, éjjel, este, hogy betörték az üzletet, jöjjünk ide. Rendőrök, nem telefonáltunk, bekérdezte a központot, a központ is mondta, hogy nem őket, csak reggel értesítették, hogy föl van törve az üzlet, ők nem hívták őket. Röviden, rövidíteni a sztorit, a végén kiderült, hogy az üzletet éjjel törték föl, késő este törték föl, de ezek a betörők nem tudták kinyitni, nem tudták kinyitni a páncélszekrényt. Ők telefonáltak ennek a két embernek, a rendőr, mintha rendőrség lenne, azt akarták oda csalni a két embert, hogy jöjjenek oda, nyissák, mondják el nekik a kódot, és valószínűleg utána már valószínűleg nem hagyták volna őket életbe. Ez a két ember azzal, hogy tartották a Sábezt, nem csak, hogy már a vagyonukról volt szó, és az, hogy a Sábezt megtartották, hogy kell, hanem az életüket is ennek köszönhették. Ezzel is ez ilyen sztori van, de, és nem mindig látjuk ezt. Itt ugye ez lehet látni, ezt rögtön látjuk a sztorinak a megoldását, de mégis a dolog az az, hogy az emberek állni a megpróbáltatást, és bízni az örökkévaló. Hogy amikor a tenger ez elért, hogy áll, hogy Júda törzsében napsamben, ami nódov, elindult azért, hogy ő legyen az első, amikor szájáig ért a víz, akkor az örökké mondta, hogy most már muszáj, ez az ember annyira bízik bennem, annyira hisz bennem, hogy muszáj ki megnyitni neki a tengert. Akkor így kell nekünk is, ennyire kell hinni az örökkévalóba, és ennyire bízni az örökkévalóba, és az örökkévaló ennek érdemébe adja nekünk az áldást. Az örökkévaló adja, hogy ez a holnapi nap, ez legyen, ez a ma estét, a holnapi nap, ez tényleg legyen egy igazi rasesóne, és adja az örökkévaló, hogy a folytatása az évnek is legyen egészséggel, örömmel, és ha már mi olyanok vagyunk, mint ahogy egy szolgál az örökkévaló, hogy dob, hogy ne úgy érezzük, hogy mintha úgy tűnne nekünk, hogy kicsit, mintha dobolnának rajtunk, de mégis mondani sírát, de dicsérni az örökkévaló. Szeretném még egy dolgot megosztani veletek, egy együtt tanulásban, egy olyanok vagyunk, mint egy család. Tegnap előtt született nekünk egy kisunoka, a fiamnál, Háimnál, egy kislányka, még nevét nem tudom mondani, mert még nem kapott nevet. Az örökkévaló adja, hogy mindig csak legyünk együtt, és tudjunk örömről beszámolni egymásnak. És legyen egy jó év, egy egész, és legfontosabb minden betegnek egészség, és aki egészség, az maradjon tovább egészséges. Az örökkévaló adja, hogy tudjunk felkészülni egy hónap múlva Púrim, és rá egy hónapra pedig Pészák, és adja az örökkévaló, hogy lássuk az örömet, és lássuk a nagy örömet, ez az a Sém Jeruzsálemet felépülve. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmeteket!